fejlődését is néz ilyen szempontból, és aztán hát az erőszak finomabb formákat is ad, hát amikor egyszerűen iskola alapítási engedélyeket tagadnak, megutasítanak vissza. Tehát egy ilyen vallási homogenizáció. Egy másik aspektus lehet a különböző tantárgyaknak a politikai lojalitás kialakítása érdekében való igénybevétele. Tehát ugye elsősorban az irodalom, a történelem, az énekoktatás alkalmas arra, hogy a hazával, a nemzettel, a birodalommal, az uralkodó házzal való lojalitás kiképzésére, kialakítására alkalmazzák az iskolai helyzeteket. Ugye az államszocializmus ezen a téren is produkált érdekes jelenségeket, amikor a matematika feladat műtermében jelentek meg olyan feladatok, hogy mi is a társával együtt a kolhozban 4 óra alatt 40 oldalt szállt föl, ha 4-et fognak hozzá, akkor mennyire alatt végeznek a munkára. Ilyen típusú feladatok, ugye még ez egy ilyen látólag szemleges területen is egyfajta indoktrinációs politikai gondolkodás formálására irányuló törekvésről árulkodnak. No, tehát van egy ilyen kulturális, ideológiai, politikai homogenizáció. Ehhez hozzájárul az állam által preferált társadalmi kategóriák elterjesztése. Tehát a kategória rendszer, amiben az emberek gondolkodnak, az is esetenként állami befolyásolás tárgyává válhat. Tehát ugye az egyszerű emberek hajlamosak úgy fogalmazni, hogy mi itt lent, és azok ott fönt, az okosok, a főnökök, a nem tudom, a gazdok, lopósok, stb. Tehát egy ilyen leegyszerűsítő társadalmi struktúra propagál az állam, amitől merőben különböző lehet, mondjuk egy állami befolyás alatt álló statisztikai hivatal nomenklatúrája, amiben mondjuk nem szerepel az, hogy tőkés, nagy tőkés a két világháború közötti időszakban. Ebben az időszakban iparosokat tartanak nyilván az állami statisztikák, függetlenül attól, hogy az az iparos egy cikkvízzel előállító kisiparos egy kis községben, vagy pedig egy Weiss Manfred, aki Csepelen hatalmas vállalatirodalommal rendelkezik, ez egy kategóriában jelenik meg. Ezt a kategóriát az állami statisztikai hivatal propagálja. Aztán egy új korszakban átírják a kategóriákat, visszamenőleg nagy tőkések elkülönítésére törekszenek. És hát az államszocializmus alatt is megfigyelhető az, hogy például, amikor a 70-es években Magyarországon egy munkásdemagóg irányvonal kerül előtérbe, tehát a szakszervezetekre támaszkodva azt hangsúlyozzák, hogy a szocialista államok mennyire munkásbarát, akkor egyik pillanatról másikra a statisztikai adatgyűjtés kategória rendszerét is módosítják, tehát a munkásosztály fogalmát kitágítják. Bevezetik a közvetlen termelői, tehát termelés irányítókat is ebbe a munkás kategóriába, amely lépésnek az a nagy előnye, ha megnézzük a közvetlen termelés irányítókat, vagyis művezetőket, részlegvezetőket, stb., akkor ugye ennek általában könnyen jutottak akkor lakáshoz, jelentősebb fizetést húztak, mint az egyszerű segédmunkások, betanított munkások. Tehát ezzel a kis trükkel tulajdonképpen egy kedvezőbb színben tűnhetett fel az akkori munkásság életviszonyainak rendszere, hiszen bevettük ezt a köztes kategóriát is a munkásság fogalmának. Tehát mindezeket a példákat azért mondom, hogy érzékeljük azt, hogy a különböző állami irányítás alatt, vagy befolyásolás alatt álló intézmények, mint az iskolarendszer, mint a statisztikai apparátus, azok képesek jelentős tudatformáló hatásra, és amely egyfajta tömeg lojalitás előállításához nagyon fontos. Fontos látni azt is, hogy az államok működését nagyon sokáig nagyban meghatározzák a nemzetközi konfliktusok, háborús események, amelyek abban tetszik érdekelni a politikai elitteket, hogy hadrafogható ifjakat termeljenek tömegesen az iskolában. Tehát és a nemzeti tudat fejlesztésének van egy ilyenfajta aspektusa, termeljük ki azokat az embertőket, akik hajlandók lesznek majd lövészárkokban a szomszéd ország lakosságát öldökölni. Tehát ez egy kicsit leegyszerűsítve, de a lényegét tekintve azt hiszem lényeges utalás. Tehát van egy ilyenfajta tudatformáló, homogenizáló hatása is az államnak, és itt a kulturális újratermelődés állami befolyásolás is érdekes lehet. Tehát az, hogy az állam különböző elismeréseket osztogat. Tehát az állam és a politikai intézményrendszer egyfajta kitüntetett, kiemelkedő, társadalom fölé emelkedő szerephez jut bizonyos országokban, ahol művészeti díjakat, tudományos díjakat osztogat az állam. Magyarország például hagyományosan ilyen ország, ahol a Kossuth-díj, Széchenyi-díj, József Attila-díj, stb. Ez mind a politikai döntéshozók, döntően a politikai döntéshozók által ellenőrzött díjrendszer, ahol mindenkori politikai preferenciák érvényesülhetnek. Most itt talán érdemes egy picit Bourdieu alapvetően helyes megállapításaihoz hozzátenni egy olyan kis kitétel, az állam szimbolikus funkció is illetően, hogy ezen a téren is érvényesnek látjuk azt, hogy nagyfokú változékonyságot mutat az állami működésmódja. Tehát amit Bourdieu mond, Franciaország által ihletett leírás elemzés, ahol egy igen erős állam, egy erősen központosított minimum 14. Lajos óta szinte változatlan formában újratermelődő központi bürokrácia uralja nagymértékben a társadalom újratermelődési folyamatait, de érvényesed egy sor kelet-európai, közép-európai államra is, ahol a történeti fejlődés során hasonló fontosságú központtá nőttek ki az államok. De például a Franciaország határaitól igen közel fekvő Szigetországot, Angliát vesszük, azt tapasztaljuk, hogy ott a kultúra terén az állami beavatkozás sokkal kisebb mértékű, és például a szimbolikus javak osztogatásában sem játszik annyira kitüntetett szerepet az állami életet. Ugye a Lord címeket kaphatnak a biblisek és más kiemelkedő személyek, de úgy általában az jellemző, hogy a tudományos díjakat, a tudományos társaságok, az irodalmi díjakat, az irodalmi társaságok osztogatják, tehát nagyobb autonómiát élveznek a társadalom egyes szférái, mint Franciaországban, például, mint Magyarországon. Tehát itt nagyon lényeges a nemzetközi összehasonlítás aspektusa. És hát itt nagyon hosszan lehetne folytatni az állam működés módjával kapcsolatos elemzéseket. Tehát itt nagyon sok részproblémát nem tudok egy ilyen szűk időkeretek között kibontani. De fontos látni azt, hogy maga az állam egy általában igen komplex intézményrendszer, és a modern, erősen iparosodott társadalmakban erős tendencia van arra, hogy az egyes részgépezetei az államnak, részbürokráciái egymástól is elkülönüljenek, függetlenedjenek, egymással vívjanak harcokat esetenként. Tehát a különböző minisztériumok közötti újraelosztási csatározások immár évtizedek óta változatlan formában jellemzik a magyar költségvetés körül folyó harcokat, amikor is az oktatás, tehát a kultúra megpróbál nagyobb szeleteket kihasítani, ezt a törekvést megfékezi a pénzügy. Tehát egy ilyen belső differenciálódás zajlik, ami nem igen látható általában kívülről. Egy másik érdekes aspektus lehet az állami személyzet szociológiában. Tehát az állam gépezetbe való bekerülés mechanizmusai, ezek változása, az állam szolgálatár elősegítő képzések megjelenése, változásai. Hát ugye az államszocializmus kapcsán figyelmet érdemelhet az, hogy egyfajta politikai lojalitás előtérbe állító kiválasztási szempont jelent meg a 40-es évek végétől kezdve, amikor egyik napról a másikra neveznek ki állami vállalatok élére munkásokat, és az államigazgatás klasszikusabb pozícióiba is könnyen be lehet kerülni megfelelő iskolai végzettség nélkül. Ezt a hiányosságot ellensúlyozó estés, levelezős képzések tökelegét fejlesztik fel, amelyek mint láthatják, mindmáig léteznek, mert módosult formában. Tehát vannak ilyenfajta érdekes mechanizmusok, a közszolgálatiság sajátos intézménye is, egy történeti és összehasonlító szemszögből is érzékelhető, értékelhető jellemzője az állami szolgálatban állásra. Tehát ha például összevetjük azt, hogy különböző országok közszolgálati dolgozói milyen fajta védelmeket, előnyöket élveznek a gazdasági szféra munkavállalóihoz képest, akkor nagy, igen változatos képet kaphatunk, ugye például a magyar közszolgálatiság egy bizonyos értelemben csökevényes közszolgálatiság, azt illetően, hogy áttervezések esetén egy pedagógusnak, egy önkormányzati alkalmazottnak, egy minisztérium alkalmazottnak is fel lehet mondani, és kikerülhet a versenyszférában ilyen könnyen. Más országokban viszont életkorszívlanul szóló lehet a közszolgálati státus. Tehát itt nagyon nagy változékonyság figyelhető meg. Érdekes kérdés lehet az, hogy az állam határai hol húzhatók meg? Mi tartozik az államhoz és mi nem? A helyi közigazgatás egységeit, a polgármesteri hivatalokat tekintjük-e az állam részének? Bizonyos okit tekinthetjük, hiszen a jegyzőket azért tartják önkormányzati szinten, mert nekik kötelességük a jogszabályi betartása feletti őrködés, a helyi döntések jogszerűségének ellenőrzése. Ugyanakkor egy bizonyos szituációban a helyhatalmak, a helyi hatóságok élvezhetnek egyfajta különállás autonómiát. Tehát itt nem lehet pontos határvonalakat húzni. Érdekes kérdés lehet az is, hogy a különböző állami hivatalok mennyire tekinthetők az állam részének. Tehát egy földhivatal, egy meteorológiai intézet, egy adóhivatal. Hát nyilván vannak olyan részegy elemei az állami létezetnek, amelyek kitüntetett jelentőségűek, és vannak olyan intézmények, amelyek kicsit árnyékban maradnak, és politikailag kevésbé közvetlenül kapcsolódnak az államgépezethez, és persze korszakonként is igen eltérőek a megfigyelhető sajátosságok esetünkben. És végül egy fajta zárásként azt mondanám, hogy az állam konstrukciójának történeti jellegét napjaink fejleményei is jól igazolják, amikor a nemzet államok Európában egyre inkább betagolódnak egy olyan integrációs keretbe, egy olyan politikai keretbe, amely korábbi jellemzőket erősen megkérdőjelező működésmódokat eredményeznek. Tehát a nemzetállamokhoz kötődő klasszikus szuverenitás nagyfokú megkérdőjelező bizonyos jogkörök elvonása a nemzetállamoktól, és egy központi európai szintű hatalomgyakorlás előtérbe kerülése minden napokban tapasztalhatjuk. Tehát amikor arról szól a rádió, hogy az Európai Unió igyekszik létrehozni azt a gyors beavatkozásokra képes fegyveres egységet, ami válsághelyzetek esetén a világ legjobb tájaira lehet majd küldeni, az tulajdonképpen egy olyan mozdanatként is értékelhető, hogy a nemzeti szintű monopóliumok, amiről az imént beszéltem, a fegyverhasználat, az erőszakszervezetek ellenőrzésének monopóliuma egyre inkább nemzetközi szintre fog tevődni élhetően. És egy sor tekintetben jogköröket vonnak el a mai nemzetállamtól, elsősorban az Unióhoz emelve bizonyos jogköröket, ugyanakkor az Unió maga pásztolja a decentralizációs folyamatokat, a regionalizációs folyamatokat. Tehát egy sajátos monopól képződési folyamat, hosszú évszázadokig tartó monopól képződési folyamat napjainkban zajló megkérdőjeleződése, vagy újrarendeződése figyelhető meg. Kicsit úgy is gondolhatjuk ezt a folyamatot, hogy az a monopól képződés, ami korábban a helyi települési, regionális, megyei, stb. Szintektől vont el az országos irányító központokhoz jogokat, az meg is nélkülni látszik, létrejönnek az európai szintű koordinációs központok, csökkentve a helyi, vagyis nemzetállami szintű szuverenitás. De ugyanez megfigyelhető a finomabb, szimbolikus dimenzió tekintetében is. Tehát az Európai Uniónak az oktatás politikája egyre inkább forgalmazza azt, hogy az unióval kapcsolatos politikai tudat, egyfajta európai polgártudat kialakítására törekednek, és folyik egyfajta útkeresés, hogy ez hogyan történjen, hogy ez vajon a nemzet tudat megroppantása révén kell, hogy történjen, általában nem ezt szokták mondani, hanem az, hogy itt egy olyan sokszintű tudatforma fog majd kialakulni, amiben békésen összefér a helyhez kötődés, a kis régióhoz való kötődés, a nemzethez kötődés és az Európához való kötődés. Tehát vannak ilyenfajta lojalitás építő törekvések, melyekben időnként a régi formák köszönnek vissza. Hát mondjuk például, ahogy a 80-as években volt Magyarországon millió egy ki tud többet a Szovjetunióról letérkező, napjainkban ki tud többet az Európai Unióról letérkező vallanak, tehát egy kis mézes madzaggal próbálják a gyerekeket bevonni ebbe az integrációs formába. Mert vannak olyan törekvések is, amelyek ezzel vitatkozva azt mondják, hogy egy olyan Európa tudatot kell kialakítani, amelyik egy formálható, hitatható, tehát nem egy társadalom fölé emelkedő, megkérdőjelezhetetlen konstrukcióként plantálja bele az emberek fejébe az Európai Uniót, az európai hagyományokat, az európai egység fogalmán, hanem egy kicsit az egyéneknek nagyobb szerepet, autonómiát engedő beavatkozási kísérlet. No, akkor most egy kis szünetet tartanék azzal, hogy a polarizációra még kimaradt egy kicsi az államból, és lesz egy olyan téma, majd az előadás vége fele, amely ide is, meg oda is kapcsolható, látni fogják, nem részletezem, kevés az idő. Tehát a ugye az előadásom egyik hangsúlyos pontja az volt, hogy az állam nagyon változékony, az állam berendezkedés tekintetében nagyon nagy különbségek lehetnek országok között is. És hát itt a különböző vizsgálódási irányok egyik esélyével monopóliumot nagyon gyakran a politika tudománya, nemzetközi összehasonlító politológiai vizsgálatok szolgáltatnak olyan érdekes eredményekkel, amelyek az előbb mondottakat illusztrálhatják. Ebből a szempontból érdekes egy Aaron Lichtart nevű tehát egy holland politológus, és ez talán nem véletlen, hogy az illető Hollandiában működik, hiszen az ottani politikai rendszer bizonyos sajátosságokat mutat. Tehát ez a Aaron Lichtart készített egy olyan könyvet, aminek az a címe, hogy demokráciák, és ez a mű, ez tulajdonképpen kizárólag a párti plurális politikai rendszerekkel foglalkozik. Hát például az autoritér rezsimek, amilyen az említett náci Németország, vagy az államszocializmus, kommunizmus, szocializmus, tehát az egypártrendszeri diktatúrák nem képezték az elemzés tárgyát. Tehát itt a Fülöp-szigetektől kezdve Nagy-Britanniáig bezárólag 21 különböző országban végzett vizsgálódásokat a szerző, pontosabban egyfajta lajstromozó összehasonlításra vállalkozott, és ez az elemzése az előbb említett szempontból, az országok szerinti változékonyság szempontjából azért érdekes, mert kétféle plurális demokráciának az ideál típusát különböztette meg a szerző. A többségi alapján működő rendszerek és a megegyezéses demokráciák. Hát a többségi elven azt kell érteni, hogy a parlamenti választásokon többséget szerző politikai erőknek nagyon erőteljes lehetőségük van a politika formálásra. Hát például nincsenek kétharmados törvények. Nem korlátozza őket alkotmánybíróság, esetleg írott alkotmány sem. Tehát ez a jelentés mód, amit Lichtart előtérbe állít, arra hívja fel a figyelmet, hogy a politikai intézményrendszernek is van egyfajta történetisége, és ez a történetiség különböző országokban másképp és másképp alakulhat, és nagyon sajátos konstrukciók jöhetnek létre. Tehát és a Liphardt fő szempontja ez a többségi elv és a megegyezéses elv. Úgy látja, hogy a többségi elv esetén gyakorlatilag az van korlátja a parlamentben többséget szerzett politikai erőtől szerveződő kormány működésének. Tehát például korlátozó tényező lehet egy erős hatalommal rendelkező köztársasági elv. A 5. köztársaság Franciaországban produkált nagyon érdekes jelenségeket, amikor is egy szocialista választási többség révén megválasztott köztársasági elnök, François Mitterrand éveken át együtt gyakorolta a hatalmat, úgynevezett pártbérleti konstrukció keretében jobboldali kormányokkal, egy olyan sajátos szituációban, amikor is a kormányfő minden kormányülésen ott van. Hát ez például Magyarországon nem jellemző. Tehát ölthet olyan formát az államfejlődés, amikor egy erős államfővel van dolgozik. Ugye a magyar közelmúlt politika történetének egyik kis mini csatározásának témája volt az, hogy az államfőnek mekkora hatalmat adjon a politikai elit, vagy ha tetszik a nép, amit erről a kérdésről meg általában nem nagyon kérdeztek, nem itt a politikai rendszer jellemzőit illetően, de ez egyik vita tárgyát képező kérdés az volt, hogy legyen-e erős államfő, mi legyen a kompetenciája. Tehát egy erős államfő korlátozhatja a politikai hatalmat, korlátozhatja jelentős mértékben egy kétkamarás rendszer. Ugye itt a Dunaparton álló parlamentünk úgy épült föl, hogy ott van két nagy ülésterem, és az egyik az csak ilyen különféle ünnepségek színhelyéül szolgál, hiszen nálunk nincsen második ház, felsőház, vagy szenátus, ahol például az önkormányzati szintű, vagy megyei, vagy regionális szintű küldöttek foglalnának helyet, mint bizonyos európai demokráciák esetében. Vannak olyan országok, amelyek nem rendelkeznek írott alkotmányon. Nagy-Britannia például egy ilyen ország, ha jól tudom. Ettől következően az alkotmánybíróság sincs, amelyik korlátozhatná a kormány jogkörét. Ugye Magyarországon számos olyan esetre emlékszünk, amikor például a Bokros program esetében az alkotmánybíróság jelentősen csökkentette a kormány mozgásterét, bizonyos intézkedéseket visszadobott, nem engedett megvalósítani. Tehát korlátja lehet az alkotmánybíróság a központi kormányzatnak. Külön tészta, ha úgy tetszik, a federális berendezkedés, a kantonok autonómiája, mint amilyen például Svájcra jellemző. Megint egy nagyon fontos korlátozó tényező lehet a népi kezdeményezés, népszavazás, amely elérheti azt, hogy bizonyos esetekben kötelező legyen a parlament napirendjére tűzni olyan kérdéseket, amiket a parlament nem akar amúgy megtárgyalni. Sőt, esetenként elő is írhatnak bizonyos döntéseket a parlamenti képviselőknek a népi kezdeményezése bizonyos országok esetében. Megint az említett Svájcban szinte minden 5., 6., 7. vannak népi kezdeményezések és szavazások, ahol attól kezdve, hogy a Genfi tó alatt létesüljön-e autó alagút, egészen addig, hogy belépjen az ország az EU-ba vagy sem, folyton-folyton népszavazások vannak, tehát a politikai elit mozgás terén jelentősen korlátozó intézmény lehet a népszavazás. No, tehát ilyen szempontokat, ha sorra veszünk, korlátozhatja még a központi hatóság működését egy erős önkormányzat is át. Vannak olyan politika elmélettel foglalkozók, akik az önkormányzatokat egy önálló hatalmi ágnak tekintik napjainkban. Ugyancsak erős készítetések vannak arra, hogy a modern tömegközlési eszközöket, melyek összefoglaló neve a média, szintén egy ilyen hatalmat korlátozó tényezőként képzeljünk el. Ez is országonként különböző lehet. Fontos szerepe lehet a kuangók kvázi non-governmental organization, olyan országos testületek, amelyek bizonyos függetlenséggel rendelkeznek, egyes politikai elemzők adták nekik ezt a nevet. Gondoljunk olyan testületekre, mint az OECD, amelyik arra hivatott, hogy a pártok és a kormányzatnak a média feletti túlsúlyát, hatalmát korlátozza, ellenőrizhesse. Ilyen testület lehet az Országos Igazságügyi Tanács, ami egyes országokban létezik, másik nem létezik. No, tehát sok-sok ilyen korlátozó tényező lehet, és lehetnek olyan országok, amelyekkel azt mondjuk, hogy ezekben alibban korlátja a központi kormányzat működésének, ezért ezeket többségi demokráciáknak nevezzük, és lehetnek olyan országok, ahol pedig nagyon sok ilyen korlát van, ezeket hívjuk a megegyezéses demokráciáknak, a plurális többpárti demokráciák családján belül. Most érdekes lehet, ugye, kicsit egy konstruktivista nézőpontot fogunk kivéve azt vizsgálni, hogy időben mi a dinamikája ennek a folyamatnak. Például egy Örösényi András névre hallgató, szintén itt végzett politológus vizsgálta ilyen szempontból a magyar politikai rendszert a 90-es évek derekán több tanulmányban, könyvben. Ő így hát megközelítését alkalmazva azt mondta, hogy a magyar politikai rendszer, ami a rendszerváltás követően létrejött, az egy köztes, tehát nem teljes mértékben megegyezéses, de sok korláttal, beépített korláttal rendelkező demokrácia. Most a Körösényi egy adott időpillanatban kiállított diagnózisát veszük alapul, akkor érdemes azt is megnézni, hogy vannak-e változások ebben a tekintetben. És azt lehet mondani, hogy pici hullámzások megfigyelhetünk. Ezt ugyan még nem végezték el az elem, ezt a bajta időbeli jellemzést. Én látom például, hogy mondjuk 1998 és 2000 között a kormányzat működés abban az irányba hatott, hogy csökkenjen ez a megegyezéses jelleg. Tehát például a magyar rendszerváltás után a központi hatalom működését jelentős mértékben korlátozó érdekegyeztetési rendszer önkényesen egyoldalúan átszervezte a kormányba, igyekezve visszaszorítani ennek az intézménynek a szerepét. Törekedtek arra, hogy a magyarországi törvényhozás működésében beépült kétharmados elvet még inkább visszaszorítsák. Tehát csökkenjen az a jogszabályoknak a száma, amely a parlamenti elfogadása kétharmados többséget igényel. Nem részletezem ezt a kis részelemzést, csak azt mondom, hogy ilyenfajta finomságokat is megfigyelhetünk, hogyha egy időbeli diakron elemzését kezdjük el ennek a kérdésnek. És ez már tulajdonképpen azt is illusztrálhatja, hogy ilyenfajta elmozdulások azok tulajdonképpen különféle konfliktusok, harcok, küzdelmeknek is tulajdonítható. Van ebben egy része a teoretikusok, politológusok vitáinak, a kormány kezdeményezéseknek, különböző tömegmegmozdulások befolyásolhatják a folyamatok alakulását, különböző szervezet érdekcsoportok tiltakozhatnak bizonyos centralizációs, a központi kormányzat szerepének növelésére irányuló törekvések ellen, és a többi, és a többi. Tehát az állam az nem egy a társadalom felett levegő, teljesen elkülönült test, hanem bizonyos érdekcsoportok kitüntetett helyzetben vannak, és ennek révén befolyásolhatják az államgépezet jellemzőinek alakulását. Akkor ezzel a gondolattal le is zárnám az állammal kapcsolatos fejtegetéseket, azzal a fenntartással, hogy majd a szekularizációs folyamatok utolsó elemzésének utolsó stádiumában visszatérek majd egy bizonyos mozzanatra. Mi is az a szekularizáció? Ugye gyakran használjuk ezt a szót, érdemes megnézni az eredeti szótárgyi jelentését. Hát a latinban volt egy olyan szó, szekulum, ami világot jelent. És a szekulum, S-O-P-C-U-L-U-M, szekulum, világ. Az eredeti jelentése ennek a kifejezésnek olyan fajta folyamatokra utalt, amikor egy egyházi személy kilép az egyház kötelékéből, és világi személyként folytatja tevékenységét. Egy másik ilyen eset az, amikor egy egyházi jószág kikerül az egyház tulajdonából, és mondjuk állami tulajdonná válik, az is egy szekularizációs folyamat. Most a társadalomtudomány és ezen belül a szociológia elsősorban talán Durkheim nyomán speciális értelemben használja a szekularizáció fogalmát, és még itt Webernek is nagyon fontos meglátásai voltak. Hát ez tulajdonképpen egy olyan általánosabb folyamatként fogják fel a szekularizációt, ami tömören úgy jellemezhető, hogy a vallás, illetve az ehhez kapcsolódó egyházak befolyásának, társadalom szervező szerepének visszaszorulása, csökkenése. Tehát ez egy meglehetősen komplex, sok elemből összetevődő folyamat, amely bizonyos alaptézisekben fogalmazódott meg kezdetben. Itt Durkheimnek a társadalmi munkamegosztásról szóló munkája és Weber bizonyos vallástörténeti elemzéseiből rajzolódik ki egy olyan fajta kép, hogy az újkortól kezdve egy szüntelenül előre haladó szekularizációs folyamat zajlik. Hát ebben az értelemben véve a középkor egy olyan korszakként jelenik meg, az európai középkor, amikor is a vallás, ezen belül az akkor domináns, majdnem monopól pozícióban lévő keresztény vallás szinte egyed uralkodó, mindenütt jelenlévő tudatokat és a legkülönbözőbb társadalmi működésmódokat meghatározó hatalom intézmény volt. Hát az emberek óriási többsége hívőnek vallotta, gondolta magát, részt vett egyházi szertartásokon több keresett gyakorisággal, a hatalmi ügyek intézésének aktív résztvevője volt az egyház, a hatalom legitimizálásában az egyházra és az Istenre, a túlvilágra való hivatkozásnak döntő szerepe volt, ha úgy tetszik, egy kicsit a teokratikus uralmi formák képét öltötte a hatalomgyakorlás ez időtájt kontinensünkön, de más dimenziókban is azt mondhatjuk, hogy nagyon masszív volt az egyház jelenléte. Itt érdemes egy Áron Gurevics nevű orosz társadalom történés egyik munkáját említeni. Kulácstől több könyv megjelent, az egyik a középkori ember világképe című tanulmánygyűjtemény, a gondolatnál jelent meg a 70-es évek végén, 80-as évek elején, könnyű megkeresni. Ebben többek között olyan jellemzések olvashatók, amelyek az idő és a térképzetek szempontjából jellemzik a középkori helyzetet, és arra hívják fel a figyelmet, hogy a térszervezésben az egyházi intézményeknek kitüntetett szerep jutott. Ha volt is egy-két kimagasló világi épület mondjuk a 13. századi Bolognában, azért a legtöbb korabeli városban a legmarkánsabb épületet a katedrális, a főszékes egyház alkotta, egy olyan templom, amely irányult a tekintet, de a kisebb települések, falvak esetében is máig éled a domináns térszerveződés, hogy a település központjában helyezkedik el egy, esetleg több templom, mint a sokkallású Magyarországon, amely magához vonza a tekintetet. De az időszervezés is a vesző. Az idő tagolására használt egységek szempontjából, ugye az ünnepnapok azok kezdetben mind vallási egyházi jelleget öltöttek. Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy hogyan rakódnak egymásra különböző hitek, meggyőződések, szokásrendszerek. Tehát a keresztény vallás, ahogy kiépítette hadállásait a kontinensünkön, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy rátelepedett korábban létezett hitvilágokra. Profán ünnepek öltöttek vallási színezetet. Ugye vegyük például a karácsony mozzanatát, amelyik az egyik legkiemelkedőbb családi és egyházi ünnepe a keresztény embereknek. Ugye hát nincsen olyan írásbeli bizonyíték, ami azt bizonyítaná, hogy Jézus Krisztus december 24-én este született volna meg, ez puszta fikció. Ennek az időpontnak a meghatározásában döntő mozganat volt az, hogy korábban a téli napfordulót ünnepelték. Tehát azt az időt, amitől fogva egyre nőni fog a nappalok időtartama, és véget ér ez a szörnyű depressziós időszakot az évnek, amikor mindig sötét van szinte. Tehát egy ilyen a tavasz, a megújulás előzetes, megújulás megelőlező ünnep, a téli napforduló, ugyanígy a tavaszi váltásra és korábbi tavasz ünnepekre, tehát a zsidó hitvilágban meglévő Pászka ünnephez kapcsolódóan jelölték Jézus Krisztus keresztre feszítésének, eltemetésének feltételezett időpontját. Tehát itt egymásra rakódtak korábbi hitvilághoz kapcsolódó ünnepe, és domináns szerepre szert a keresztény vallás. Tehát egy olyan időtagolás valósult meg az évet tekintve, amikor is vannak kitüntetett jelentőségű egyházi ünnepek, illetve a minden napra jut egy szent elv alapján, ugye ma is a különböző keresztneveknek egy-egy napja van, ez egy egyházi örökség, hiszen a keresztény katolikus hit jelölte ki, hogy melyik szentet az év, melyik napján ünnepeljük, a nagy mezőgazdasági munkálatokat is ilyen szentek napjaihoz kötötték, Szent Andráskor csináljuk ezt, a Lőrinckor már nem jó az ínye, és a többi, és a többi. Tehát van egy ilyen alapvetően egyházi eseményekhez kötődő évciklus, de ha a napot vesszük, ugye akkor is a harangozások és a különböző misék tulajdonképpen a naptagolását is egyfajta egyházi elképzelés rendszerhez kötötték, tehát a reggeli misére szólító harangozás, a déli misére, a vecsernyére szólító harangozás, ezek mind az időt egy ilyen keresztény felfogás jegyében tagolták. Tehát azt mondhatjuk, hogy bizonyos alapja van az olyan elképzeléseknek, amelyek azt hangoztatják, hogy a középkor idején a vallás életszervező szerepe, hitszervező ideológiai szerepe és a kormányzati tevékenységet befolyásoló szerepe egyaránt nagyon jelentős volt. És sok minden utalt arra, hogy valóban megfigyelhető, ahogy Weber fogalmaz, a világ varástalanítása. Tehát ugye már korábban szó volt egy racionalizációs folyamatról. Webernek ugye a protestáns etika és a kapitalizmus szellemi művének előszavában fogalmazódik ez a már általam említett gondolat meg, hogy a nyugati kapitalizálódásnak az a sajátossága, hogy ott nem csak részleges egy-egy szférában beindult racionalizációs folyamat figyelhető meg, hanem az élet számos szférájában párhuzamosan. Tehát a tudományos gondolkodás megerősödése, a gazdálkodásban a kalkuláció, a kettős könyvelés előtérbe kerülése, a racionális jogszolgáltatás, a jogállam kiépülése, meg annyi olyan dimenzió, amelyben egyfajta racionális hit előtérbe kerülését figyelhetjük meg. De ehhez még a hitvilágoknak egyfajta racionalizációja is hozzájárul. Tehát a protestáns felekezetek gondolatrendszere és a vallásos egyházi szertartásokat megújító szerepe lényegében abban jelölhető meg, hogy növekszik az egyén autonómiája. Tehát egy olyan életvezetés, etikát honosít meg a protestáns felekezetek különböző típusra, kálvinizmus, lutheránus vallás, puritán vallás, és a többi, amelyekre az jellemző, hogy az egyénnek a döntési szabadsága megnövekszik. Az egyház már nem ítél el, mármint ezek a felekezetek, hogy kategórikusan bizonyos gazdasági ténykedéseket, a vállalkozás, a kamatfedés. Ugye nem véletlen, például, hogy a zsidókat olyan súlyos megtorlások sújtották már a középkorban is, hiszen az egyház is tulajdonképpen a kamatfedés elítélve a pénzforgalomban fontos szerepet játszó zsidóságot érő megtorlások, üldöztetések egyik fontos ágyása volt annyiban, hogy ezt a fajta foglalatosságot elítélte. A protestáns felekezetek rehabilitálják ezt a fajta tevékenységet, és azt az életvezetési elvet sugalmazzák, hogy az egyénnek kell sáfárkodni a rábízott javakkal, és már csak a végítélet idején dől el az, hogy ő helyesen sáfárkodott-e, jól sáfárkodott-e a rábízott javakkal, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a gazdasági gazdálkodás felszabadul az egyházi kontroll alól bizonyos mértékben, autonóm egyéneket ismernek el, most ha ezt veszük alapul, számos területen igazolható valóban a Weber által, illetve Durkheim által megfogalmazott általános koncepció, hogy a modernizáció az tulajdonképpen a vallásosságnak a visszaszorulásával egyenlő, tehát csökken az egyházak befolyása, csökken a vallásgyakorlás, megjelennek a magukat ateistáknak, az egyházaktól elhatárolódók, csökken az egyházi rendezvények látogatottsága, egyházi szertartások igénybevétele. Tehát egy ilyen szakadatlan modernizációs folyamat képe bontakozik ki a hagyományosabb szekularizációval kapcsolatos elemzésekben, amelyeket össze szokták kapcsolni a hagyományos közösségek felbomlásával, a mobilizációs folyamatokkal, tehát a városba vándorlás, a nagyipari központok, hivatalok világának megjelenése. Ez mind kedvez annak, hogy egy hagyományosabb, egyház, valláscentrikus világkép játszott uralkodó szerepet. És akkor itt érdemes röviden beszélni azon elemzésekről, amelyek a szekularizációs folyamatok szerkezetének jellemzőt próbálják megragadni. Itt egy Berger nevű vallásszociológus munkái érdekesek, aki azt hangsúlyozza, hogy a szekularizációnak van egy, ahogy tetszik, magja, olyan szférák, intézményes világok, ahol ez különösen előre haladott. Itt döntően a gazdaság dinamikus ágazatai, az ipar, a pénzvilág, a városi létmód jelennek meg a szekularizációnak kedvező közegekként, és ehhez képest vannak olyan területek, ahol nagy az esélye annak, hogy jobban megmarad a vallásosság, tehát a kistermelők, kisvállalkozók, és főként a paraszti szférák, az agrár szférák, ahol a városi központoktól távolabb élő hagyományos közösségi viszonyai jobban fönnmaradnak. Tehát van egy ilyenfajta dinamikája a szekularizációs folyamatoknak. Ugyanakkor napjainkban megjelennek olyan fajta nézőpontok, amelyek megpróbálják kikezdeni ennek a szekularizációs képernek az igazságát, megkérdőjelezik azt, hogy helyén való lenne ez a diagnózis. Anélkül, hogy most ebben a vitában én állást foglalnék, jeleznék néhány olyan pontot, amelyet, ahogy tetszik, kritikaként fogalmaznak meg a szekularizációs koncepcióval. Az egyik ilyen vitapont az, hogy egyáltalán megjelölhető-e egy olyan időpont, amikor teljes, totális az egyház a vallás uralma az egyének felett, hát ez nagyjából a középkornak nevezett periódus kapcsán fogalmazódnak meg, részben történetileg igazolható kifejezés. Tehát ugye történeti forrásokat elérve számtalan olyan leírással találkozunk, amikor papok keseregnek azon, hogy mennyire él tovább élnek, mint fogány hitek az emberek között. Hogy mennyi formája él a keresztény hit szempontjából elítélendő magatartásoknak, házasságtörés, bujálkodás, egyedek kapcsán meg annyi módon postorozzák az emberek tömegeit. Tehát mindezen jelek arra utalnak, hogy ez a állítólagosan teljesen az egyház, teljesen a vallás uralma alatt álló, vagy hegemóniájával jellemezhető kép is egy kicsit idealizált, eltúlzott tendencia lenne. A folyamat másik végpontját illetően is fogalmaznak meg ellenvetéseket. Ezek egy része azt hangoztatja, hogy való igaz, hogy az egyház, illetve Magyarország közegét figyelembe véve az egyháza szerepének meggyengülését észlelhetjük. Tehát ha úgy tetszik a történelmi nagy egyházak, a keresztény, különböző keresztény felekezettek pozícióinak meggyengülésére számos jel utal. Tehát valóban a hétköznapokban egyre kevesebb az olyan személyek száma, akik naponta több egyházi szertartáson is részt vesznek, vagy akik akár csak heti gyakorisággal látogatnak templomokat.